Az Úr legyen veletek.
És a te lelkedben.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta, és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról. Akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy a környékbéli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ti adjatok nekik enni, válaszolta. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, mondták. El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott. Ekkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket 50-es csoportokban. Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan, Jézus pedig kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat, majd megtörte, tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindannyian ettek és jól laktak, még 12 kosárra való maradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Az Eucharisztia ünneplésében vagyunk, Krisztus testének és vérének a nagyszerűsége átjárja a szívünket és a gondolatainkat, és a mai evangélium kapcsán szeretnék erről beszélni, mégpedig abból a megközelítésből, ami nagyon hasonló lesz az Emmauszi tanítványok története kapcsán elmondottakhoz, vagyis, hogy mi emberek mit tudunk tenni azért, hogy egy ilyen csoda létrejöhessen. Hogy van valami, ami a hitünknek bizonyos szempontból a középpontjában van, a centrumában áll, és nem egyszer hivatkozunk erre, mint az élet forrására. És minél inkább azt mondjuk, és minél inkább tisztelettel, imádással és áhítattal vagyunk az oltári szentség felé, annál inkább kerülhet árnyékba az, hogy mi a mi lehetőségünk, mi a mi akár felelősségünk, vagy mi az a sok minden, amit mi megtehetünk, és 2000 évvel ezelőtt, amit megtettek azok az emberek ott, és most így mondom, remélem ez nem botránkoztat meg benneteket, hogy az a rendezvény ott létrejöhessen. És ezt azért mondom így, mert biztos most nyáron fogunk menni rendezvényekre, és nem egyszer mondjuk jól sikerül egy rendezvény, ott eszünk valami finom kürtős kalácsot, vagy valami sajtos tejfölös lángost, és akkor azt mondjuk, ez egy jó nap volt. És egyébként fogalmunk sincs, hogy hány embernek mennyi munkája volt abban. Hogy mi csak úgy oda mentünk, megettük, azt jól laktunk, és azt mondtuk, hogy ez egy szép nap volt. És ezért most azokra szeretném a figyelmemet összpontosítani, akik miatt mi este azt mondjuk, hogy ez egy jó nap volt. Egymás után mondom, és most még arra is jutottam, hogy most már nem is gondolatokat mondok, csak megjegyzéseim lesznek. Azért, hogy ne rémüljetek meg, hogy meddig fogok beszélni. Azt mondja az első, hogy a nép megtudta, hogy Jézus itt és itt van, és hova ment. Az jutott eszembe, hogy akkor pletykáltak róla. De mindig, mikor ez megjelenik, hogy pletykálás, jaj, pletykálás. De lehet, hogy a pletykálásnak van egy olyan módja, ami mindenképp nagyon üdvözlendő, mikor Jézusról pletykálunk, hogy hallottátok, mi van vele. És most egy örömömet is el szeretném itt mondani, hogy azért tényleg a járvány kapcsán történtek jó dolgok, tényleg történtek, például online misék vannak, és ez remek, mert amikor misézés után hazamegyek, bekapcsolom a laptopot, és miséket nézek, és volt olyan, amikor tényleg minden be volt zárva, és én beszéltem, de ti nem voltatok itt, adtuk azért, az megterhelő volt nagyon. Úgyhogy nekem kellett valami emberi még, és akkor sokszor hajnalig néztem ezeket a beszélgeteket, és hát nem volt olyan beszéd, amiben ne találtam volna legalább egy dolgot, amire azt mondtam, hogy hú, első megjegyzésnek vége. Második, utána mentek, már hogy Jézus után mentek. Ugye ismerjük ezt a mondást, azt mondják, jó helyen volt, jó időben. Hát van ilyen, és ez nagyszerű, de van, hogy valaki jó időben megy jó helyre. Ha nem ugyanaz a műfaj. És remélem, hogy veletek együtt ezt tudom mondani, hogy mi nem az történik velünk, hogy a jó időben vagyunk jó helyen, jó időben mentünk jó helyre. Megdolgozunk azért, hogy aztán azt mondhassuk, ha, hát ez gyönyörű nap volt, nagyszerű este volt, csodálatos lakoma. Harmadik megjegyzés. Mennek azok is, akik gyógyulást keresnek. Olyan szép ez, hogy oda mennek a gyógyulást, keresők, a gyógyulásra vágyók, a betegek, és mivel szeretném ezt egy picit ütköztetni, hogy ahogy Jézus óvakodik, hogy rögtön kiálljon az emberek elé, és azt mondja, én vagyok a messiás, engem vártatok. Miért is? Mert lesz vele szemben egy csomó elvárás. Rengeteg elvárás. De itt még a tanításának az elején van, a működésének az elején van, és itt nem elvárják tőle, ha ő a messiás, hanem mennek vágyakozva, és keresve, és nyitottan, és befogadókészen, hogy valami történhessék közöttük. Felejthetetlen, ahogy egyszer egy jegyes csoportban beszélgettünk, hogy vannak-e elvárásaitok a társatokkal szemben. Persze mondták, hogy vannak elvárásaink. A következő kérdés így szólt. Most, ha vannak elvárásaitok, és a társatok már vagy 10-20 éve nem felel meg az elvárásaitoknak, akkor mi van? Felejthetetlen nekem, hogy volt egy srác, ő volt a legspontánabb, a leggyorsabban járt az esze, és körülbelül 2 másodperc után, hogy rám nézett, azt mondja, akkor azt elengedem. Már azt az elvárást. És egész más lehetett ez, mondjuk ez a vacsora, úgyhogy nem azzal ültek oda, hogy na, mi a menü, hanem hogy oda mentek, vágyakozva, nyitottan, keresve valamit. Negyedik megjegyzés, hogy ez a vágyakozás, ez a nyitottság, ez nem egyszerűen csak arra vonatkozott, hogy gyógyítson meg, hanem Jézus felé volt ez a nyitottság és ez a várakozás. Tehát nem csak a gyógyulásra voltak nyitottak, hanem Jézusra. És ez egyáltalán nem mindegy, és tudom, hogy 2-3 évente ezt az élményemet elmondom nektek. Jött hozzám egyszer egy hölgy, nagyon súlyos, krónikus betegségekben szenvedett, de úgy, hogy az olyan életminőségbeli romlást okozott nála, hogy egyikünk se szeretné. És ő évtizedekig élt úgy. És egy alkalommal azt mondja nekem, Feri, tudod, min rendültem meg a napokban? Éppen nagyon rossz állapotban voltam. Bent voltam éppen a kórházban, és én arra gondoltam, én annyira szeretnék meggyógyulni, annyira jó lenne ennek itt már vége lenni, és lehetnék legalább egy kicsit egészséges. És egyszer csak arra gondoltam, hogy jó, hát ilyenkor én imádkozni szoktam. És hogy elkezdtem imádkozni, na akkor megrendültem. És azon rendültem meg, hogy egyszer csak fölfedeztem, ha elém állna Jézus, és a következőt kérdezné tőlem, mit szeretnél? Meggyógyítalak, és soha többet nem találkozunk. Vagy nem gyógyítalak meg, és minden nap találkozunk. Ez a nagy beteg hölgy a következőt mondta, Feri, én azt akartam volna, hogy gyógyítson meg. És ezt elmondta nekem azzal a fájdalommal, hogy érted ezt, Feri? Hogy ez nekem hogy fáj? És ezért nem mindegy, hogy kimegyünk azzal a nyitottsággal, vágyakozással Jézus felé, vagy valami elvárással, hogy ő azt tegye meg, és ha nem, akkor Megyek tovább. Ötödik megjegyzés. Ugye ez így egész tűrhető, mert meleg van, viszont 20 pont. Az ötödik így szól, hogy oda ment a 12 Jézushoz, és ez a 12, azt mondja, figyelmeztették Jézust, tehát oda ment a 12 Jézushoz a saját gondolatával. Nekem ez nagyon tetszik. Hogy milyen demokratikusan működtek, hogy milyen érdekes az, miközben egyértelmű van köztük egy hierarchikus helyzet, hát azért Jézusna. És mégis minden természetes volt a tanítványoknak, hogy oda mennek Jézushoz, és figyelmeztetik Jézust. Hogy te, Uram, azért látszik, hogy nagyon benne vagy a tanításban, meg nagyon a gyógyításban, de hát itt azért most már, hogy milyen jó eső ez. És tudjátok, eszembe jutott az, jött egyszer egy hölgy, de hát felszabadultad örömmel, mondta, azt mondta Feri, 10 éve vagyok házas, taktikát változtattam. Hát persze, ez érdekelt engem, és azt mondja, 10 évig arra gondoltam, ha ő az igazi, találja ki. Hát csak ne kelljen már szólni, hát csak megérzi, hát csak fogja tudni, ha ő az igazi. Azt mondja, rájöttem, ha azt akarom, hogy csinálja, szólni kell. És szerintem ez egy csodálatos felismerés. Főképp annak a realitásnak a tükrébe, hogy a szólók se biztos, hogy megcsinálja. Hát így legalább azért tényleg növeltük az esélyeket. És hát milyen szép ez, hogy a tanítványok nem úgy vannak, hogy egymás között csutyorognak. Azt mondják, hát csak ő a mester. Most pont mi menjünk oda hozzá, hogy lemenőbe van a nap, látja. Most pont mi mondjuk, hogy 5000 férfi tudja. Hogy természetesen oda mentek, és azt mondták, hát nézd, Uram, nekünk ez most a meglátásunk. És ez a pillanat és helyzet a történet szempontjából szerintem jelentőség teljes, majd ide még szeretnék csatolni. Következő, figyelmeztették, de ez is egy olyan szép dolog, hogy figyelmeztetik Jézust, hogy rászorult vagy nem, ez egy másik kérdés, de hogy nem kritizálták. Ugye, amikor már valami nekünk feszültséget okoz, már pedig itt a tanítványoknak ez okozhatott feszültséget, mondjuk ott vannak Jézussal, a 13-an, és ott van 5000 férfi, és nincs mit enni. Egy ilyen helyzet okozhat valakiben feszültséget, aki úgy érzi, hogy ő a rendező. És milyen izgalmas, hogy nem neki állt, hogy az Uram, hát Mária és Márta történetében, hogy hagyott, hogy egyedül szolgáljak, hanem csak, hogy figyelmeztették, hogy Uram, neked biztos van egy jó ötleted erre. Megyek tovább, ez már a 7. pont, hogy figyelmeztetik Jézust, de mire figyelmeztetik? Mi alapján figyelmeztetik? Arra, hogy ők másokra figyelnek. Hát egyáltalán, hogy itt elindul akkor egy folyamat, az azért is van, mert ezek a tanítványok érzékenyek azokra az emberekre, akikkel kapcsolatban azt gondolják, hogy lehet, hogy szükséget szenvednek, vagy szükséget fognak szenvedni, vagy hogy hát valamire szükségük lesz, hát hiányozni fog ez nekik. Vagyis a tanítványokban ott van nem csak egy Jézus felé való nyitottság, érzékenység, hogy én vagyok a tanítvány, hanem nyitottak és érzékenyek azokra, akik ott vannak. Aztán ide egy megjegyzésem lenne, hogy ugye azt mondja a Szentíró, hogy egész nap történik az, hogy Jézus nyitott az emberekre, ő tanítja őket, hogy együtt imádkoznak, akkor meggyógyítja, hogy el tudom képzelni azt, hogy ezek a tanítványok anélkül, hogy Jézus egész konkrétan mondta volna nekik azt, hogy én most gyógyítok, ti figyeljetek a népre. Hogy a tanítványok bent vannak Jézusnak az erőterében, és azt látják, hogy Jézus ezt csinálja. És ahogyan Jézus figyel ott a betegre, és aztán ott a népre, akkor őkre, akik ezt nem értik, akiknek kéne valamit mondani, hogy a tanítványok maguktól ráhangolódnak erre a működésmódra. És azt mondják, hogy hát egész természetes, hogy most mi is elkezdünk valahogy olyan módon cselekedni, vagy egyáltalán érzékenynek lenni, vagy figyelni, ahogy ezt a mestertől láttuk. És milyen szép az, hogy nem csak a mesterre figyelnek, hanem megyek tovább. 8. Van bennük együttérzés. nem csak figyelnek rájuk, hanem az azért valahogy hát érzéseket fog bennük kelteni. És milyen szép az Emmauszi tanítványok történetével találhatunk izgalmas párhuzamokat, meg persze különbséget, és hogy ott is milyen kulcsmomentum az, ahogy a tanítványok azt mondják, hogy Uram, hát esteledik már, hát gyere, gyere velünk, mert lemenőben a nap, és akkor mi tudunk együtt vacsorázni. Hogy megjelenik ugyanez a motívum, és itt nem Jézusra vonatkozik az együttérzés, a gondoskodásnak a szándéka, hanem a népre, a többiekre. Megyek tovább. És ebben mi is benne van? Az, hogy ezekben a tanítványokban kétség kívül van előrelátás. Hát de szép ez, hogy azt szoktuk a történet kapcsán mondani, hogy a tanítványoknak semmi mása nem volt, csak volt két hala meg öt kenyere. Figyelmesek voltak, nyitottak voltak, együttérzők voltak, előrelátók voltak. Nem csak két haluk volt meg öt kenyerük. Sokkal több volt minden itt. Sokkal több volt, sokkal több minden volt itt. Mintsem csak a kettő meg az öt. Megyek tovább. De ide akkor még egy megjegyzés, hogy azt is el tudom képzelni, hogy a tanítványokban volt egy olyan gondolat, hogy de most hogyha itt éhezni fog ez az 5000 ember, most hát lehet, hogy nem is az a kínos, hogy mi is Jézushoz tartozunk, mert hát a Szentíró pontosan leírta, hogy saját szándékukból jöttek ki. Mondhatjuk azt, hogy az öngondoskodás nyilvánvalóan egy fontos téma. Hát mindenki gondoskodjék magáról. Hanem azt is el tudom képzelni, hogy az is megjelent nekik, hogy ha most itt a tömeg éhezni fog, hogy valahogy akkor Jézus rossz színben fog föltűnni. Hogy nem csak a nép felé van egy együttérzés bennük, hanem talán a mesterük felé is. Hogy nem akarjuk azt, hogy így legyen, és akkor most zúgolódnak, és pont a mester ellen megyek tovább. A következő, hogy Jézus ezt a mondatot mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Most akkor itt nézzük meg ezt, hogy ti. Mit szoktunk kiemelni? Azt, hogy Jézus csodát tesz. Fogja a kenyereket, a halakat, és csodát tesz. De hát most látjuk, hogy ennek egy komoly előzménye van. Nem csak az, hogy a tanítványok hozzák a kenyereket, meg a halakat, hanem az, hogy itt a tanítványoknak van egy ötlete, hogy kellene valamit kezdeni a néppel, hogy ne éhezzenek. Az a tanítványoknak itt ötlete. Most mindegy, hogy Jézus már reggel tudta, hogy ezt fogja csinálni. De nem ez az érdekes, hogy tudta vagy nem tudta, hanem a tanítványokban ott volt a figyelem, az együttérzés, a jó szándék, a jó akarat, és hogy amikor Jézus azt mondja, na akkor ti adjatok nekik enni, akkor osszátok szét. A tanítványok ezt hogy élhették meg? Úgy, hogy a mester együttműködik velünk. Hát mi vettünk valamit észre. Hát nekünk fontos volt valami, mi érzékenyek voltunk úgy, mint ő, együttérzők, és mi szóltunk neki, és aztán hát általunk akkor csinált valamit. Vagyis, hogy mit éltek meg? Az, hogy a mester együttműködik velük. Az ő egyszerű gondolatukkal, egyszerű a jó szándékukkal, az együttérzésükkel, a figyelmességükkel. Miért ismerem azt mondani, hogy ez bent van ebben a történetben, mert a történetnek az előzménye pontosan az, ha Lukács evangéliumának a 9. fejezetét elolvassátok, hogy Jézus hatalmat ad a tanítványoknak, hogy menjenek és gyógyítsanak, és ördögöket üzzenek, és jönnek vissza hatalmas lelkesedéssel, és a visszaérkeztek egy kicsit pihennek, és ez a következő történet. Vagyis a tanítványok pont benne vannak abból, hogy kezdenek bevezetődni abból, hogy tanítványok. És hogy Jézus folytatja azt, hogy majd én adom nektek, adom, és én fogok veletek együttműködni. Mindazzal a kicsinek tűnővel, amit ti adtok. Megyek tovább. Következő, hogy ti adjatok. Múlt héten arról beszéltünk, mi a jó irány, a másik ember. De most egy picit akkor ezt részletezzük, mi a jó irány, a másik ember, és az, hogy én szeretnék valamit adni neked. És ez olyan egyszerű, hát azt mondjátok, hogy közhelyes, meg unalmas, meg nevetséges, de azért én nem egyszer figyelem azt, hogy ezt a stratégiai döntést, hogy én úgy élek ezen a földön, hogy a másik ember az irány és az, hogy mit vagy hogyan adhatnék neked. Hogy ez egy stratégiai döntés is, és ezt a stratégiai döntést nagyon sok keresztény ember nem hozza meg. Márpedig ez alapvetően megjellegzi azt, hogy egyáltalán hogy állok ebben a világban. Hogy egyáltalán mi lesz a szemléletmódom, hogy egyáltalán mire vagyok kész, és megyek tovább. A következő, hogy adjatok nekik, és ez olyan szép, hát nekik, vagy hogy mindenkinek. Az embereket csoportokba ültetik le, de a kenyér mindenkinek jut. Hát ez olyan felszabadító, hogy nincs az, hogy ott vannak a jók, meg a rosszak, meg nem mondom tovább. Következő, hogy enni adjatok. Ez olyan szép, mert hát sokszor miről beszélünk? Arról, hogy ez a történet valamiképpen az Eucharisztia előképe, már valamiképpen az ősegyháza, hogyan már megtöri a kenyeret, és az eucharisztikus közösségben van. Hát ezt a történetet is elkezdi így értelmezni, tehát tulajdonképpen visszafelé menően is már egy előképet lát. Persze, ez teljesen rendben van, de azért a magában a történet, ebben miről van szó, hogy jönnek az emberek a mesterhez és a tanítványokhoz, akiket nevezhetnénk ugye püspököknek, nem püspököknek, és mi történik? Hogy Jézus először is szeretne együtt lenni velük, nem akart semmit se csinálni. Ugye, amikor kimegy a tanítványokkal, úgy kezdődik a történet, hogy fárasztó napokon vannak túl, mert a küldetésüket teljesítették, és Jézus semmi más nem akar, csak együtt akar velük lenni. Aztán, amikor jön a nép, akkor ugye szívesen fogadja őket, akkor tehát együtt lenni, akkor tanítja őket, akkor gyógyítja őket, akkor imádkozik értük és velük, és azután pedig enni ad. Hát azért, hogy ez elég széles a kínálat. Hogy mi mindenre érzékeny Jézus, és hogy a tanítványaikat, a későbbi püspökök és papok, és most nem ragozom, hogy hát egy milyen világba vezeti be. Hogy hát ez valahogy nekünk mind témánk. Lehet, hogy valami elsősorban témánk, vagy valami speciálisan a feladatom, természetesen rendben van. De maga az érzékenység és az, hogy ez mind ott volt ezen a napon. Hát mondhatta volna Jézus, én nem vagyok egy katonai messiás, most jövök karddal és helyreállítom Isten országát, de ne arra aggódjatok, hát azért egy pék se vagyok. Meg tanító se vagyok. Hát én az Isten fia vagyok, és hoztam nektek a megváltást. Megyek tovább. Következő, hogy mit mondanak a tanítványok? Azt mondják, hogy hát nekünk van 5 kenyér, 2 hal, de hát mi az ennyinek, akkor most el kellene mennünk, és akkor úgy venni kéne, és mi ezt meg szoktuk mosolyogni, nem? Hogy ott mennünk, a toporognak, és kicsit ügyetlen gondolataikat előadják. De szeretném máshonnan látni, mert ezek a tanítványok oda mennek, most az érzékenység részéről már beszéltem, de mi a másik része? Hogy ők előállnak egy tervvel. Nekik terveik vannak. Van, a maguk módján, amit ők ki tudnak sütni, azt ők kisütik. És kitalálják, hogy ezünk van, ezt lehetne csinálni, ha ez nem elég, akkor majd azt fogjuk csinálni, és én ezt nagyon nagyra tartom. Nagyon is nagyra, mert Jézus aztán ehhez tud kapcsolódni, és az nem csak az 5 kenyér meg a 2 hal, hanem nekik van egy ötletük, és van egy tervük, és van egy gondolatuk, és akarnak valamit csinálni. Jézus ehhez is kapcsolódik, nem csak elveszi a kenyeret meg a halat, és csinál egy csodát. Na most a következő gondolat, és elmondom az örömhírnek ezt a sajátos részét, 15. Hogy azt mondja a Szentírő, hát ez a mai nap, nem az... Tudjátok, lehet, hogy azért az van, hogy mi papok ilyen pedagógus forma életet élünk, és ilyen június közepén, szóval ebből már nem jön ki a 100%. Ilyenkor szokták pedagógusok mondani, hogy most már gyereket nem akarok látni, és ők már így vannak vele. Jó, megyek tovább. Azt mondja, tehát úgy is tettek. Ugye, már hogy Jézus azt mondja, hogy akkor ti telepítsétek őket le. És úgy is tettek. Ez milyen szép, hogy ez az a motívum, ami így hangzik el a Szentírásban egyébként, hogy a te szavadra kivetem a hálót. Mert amikor Jézus azt mondja, ültessétek őket le 50-esével, 50-es csoportokba, a történet alapján nem derül ki, hogy Jézus részletesen elmondta volna, hogy akkor ez lesz, és az lesz, ma mondjátok meg neki, és, hanem annyi, hogy oda mennek az emberekhez, és azt mondják, a mester azt üzeni, hogy üljetek le 50-esével. És nem egy káosz lesz, hogy miért pont 50-esével? Meg vele én nem akarok egy csoportba lenni. Hát nem így szokott lenni. Elmegyünk valahol, és azt műcsoda, hogy pont 50-es, mert ki mondta azt, hogy 50-esével? Meg pont amikor megy le a nap, most üljünk le idegenekkel 50-esével. Hadd mondjak el, ez egy élmény. Meghívtak engem messze-messze előadást tartani az USA-ba. És az volt, hogy hát közben vasárnap is lett, és én vasárnap reggel fölvettem a kis cipőmet, és hát jó, ruha is volt rajtam, és elmentem misére. És akkor persze, hát soha életemben nem voltam abban a templomban misén, és azon a misén történt az, hogy a mi atyánkhoz értünk, és ott a pap állt az oltán, és akkor az Úr legyen belőle, béköljettek ki szívből egymásra, vagy köszöntsétek egymást a béke jelével. És az történt, hogy ott a közelállókkal kezet fogott ő, de utána mindenki elkezdett mindenkinek integetni. És nekem is integettek. Hát én ott egy idegen valaki voltam, az álltam hátul, hát mit tudom én, hogy van ez. És egymás után, aki hátrafordult, az mind, hát én, engem mindenki látott. És hogy hátrafordult, és mindenki integetett meg. Ez nekem olyan jól esett. És látjátok, mi most a Covid miatt az volt, hogy ne fogjunk egymással kezdet, itt integetek nektek hevesen. Látom, hogy nem integettek, nem kell integetni, mert én nekem ez egy jó érzés, és ez van benne, és tudom, hogy nem, nem integetünk, nem nevetünk, nem integetünk, csak sírunk, szenvedünk. Rendben, hogy... Szóval ez az élmény mögötte nem valami, nem tudom, ilyen öncélú szabályszegés, de tudjátok, hogy ezt a történetet így ezért nem is mondtam volna el, hanem azért akartam elkezdeni, mert pont most egy két héttel ezelőtt jött egy házaspár, azt mondják, Feri, mi az USA-ban élünk. És mi, hát mikor 6 óra van, akkor nekünk dél van, és mi leülünk, de mi kiöltözünk, Feri. Kinyitjuk a laptopot, kiöltözünk, ott ülünk a férjemmel, és ott ülünk, és amikor te a mi atyánknál integetsz, mi is integetünk neked. Ez a történet így történet. Hogy Jézus azt mondja, hogy ültessétek le őket 50-esével úgy, ahogy éppen vannak. Azt mondja, micsoda? És közben, hogy az, jó, hát te szavadra kivetem a hálót, a te szavadra üljünk le 50-esével, jó, nem ismerek senkit, na és aztán. Hogy ebből tudnak nagyszerű dolgok kikerekedni. Gyerünk! Itt egy picit lelassítottam, értem. Következő, hogy 50-es ugye, csoportokba, és jó, ezt már tulajdonképpen kiveséztem. Gyerünk! A tanítványainak adja, hogy a tanítványok adják tovább. Hát ez is nagyon szép. Mégpedig azért, mert szinte minden nap föltehetjük ezt a kérdést, hogy mi az, amit én kaptam, amit kifejezetten Jézustól kaptam, de nem az enyém, csak nálam van, és valakinek vagy valakiknek szükséges odaadni. Szinte minden nap föltehetnénk ezt a kérdést. Mit kaptam Jézustól, ami csak nálam van? Megyek tovább. Azt mondja, és akkor ők szétosztották. Megint csak egy röpke élményem, mikor még a 90-es évek legelején ruhát osztunk. De ugye nyilván akkor úgy van, először német adományokat osztottunk, mert az volt. És aztán akkor valahogy beindult ez, hogy hát mi is tudunk magyarok adni ruhát, és akkor saját erőforrásból meg lehet oldani. Igen ám, de a kezdeti időkben az történt, hogy nagyon sokan az adomány adást valahogy a kukázásnak egy sajátos formájaként tekintették, tehát olyan dolgokat adtak oda, hogy az ember így dobta ki a kukába. És akkor emlékszem, hogy próbáltuk ezt megfogalmazni a barátainkkal, hogy mi lenne az az üzenet, hogy az jó, hogy te adományozol, de ne a szemetet add oda, hanem tényleg. És akkor emlékszem, hogy kristályosodott egy ilyen fajta mondat, hogy olyat adományoz, amit te is odaadnál a gyerekednek, az anyádnak, vagy a házastársadnak. Jó szívvel odaadnád, hogy vegye föl, olyat adjál. És ezért ebben a történetben is olyan szépnek látom ezt, hogy és akkor szétosztottak, de nem akármit, hogy jó, hát amit én már meguntam, meg nem kell nekem. Jó, utolsó két pont, jól laktak, hát azért ez jól esik. Hát jól esik, jól laktak. És ide meg azt szeretném fűzni, most megint egy picit a Covid-ra hadd tegyek utalást, hogy mondjuk lemenőben van a nap, messze vannak a falvak és a tanyák. Tehát mondjuk azért ez egy nem könnyű helyzet. Az ember számtalanszor nagyon nehéz helyzetekben tudja magát találni. És főleg, ha már nagyon sok problémám van, nagyon beborult az ég, nagyon sötétedik már idebent vagy odakint, akkor nem egyszer úgy tűnik föl, hogy jó, most az a két kenyér, vagy amit adok neki, hát az ugyan már most mit old meg? Mit old meg? Hát van neki annyi problémája, most a két kenyér megold valamit? Vagy hogy én adom a két kenyeret, most annak mi értelme van? És olyan érdekes tapasztalat volt ez. A Covid alatt sokan kérdezték tőle, most mit lehet csinálni? És mondtam nagyon egyszerű dolgokat, hogyha cselekedjél a biztonság érzetedért. Hogy az nagyon fontos, hogy te biztonságban tud érezni magad. És összesen két szabály van. Az egyik, hogy ne ártson neked, a másik ne ártson másoknak. Ez a két szabály, és az összes többit nagyon érdemes csinálni. És akkor emlékszem, még volt, hogy ilyet is mondtam, hogy hát mondjuk a légző gyakorlat nagyon hasznos tud lenni. És erre nem egyszer kaptam ilyen megjegyzést, hogy micsoda, egy halálos világjárvány van, négyig számolva szívjam be a levegőt, meg tartsam benn, hát eszednél vagy. Majd ez most megoldja a világ járványt, hogy én hogy fogok lélegezni. És akkor, hát nem egyszer, hát szükséges volt mondani, hogy ne, egyáltalán nem oldja meg a világ járványt. A te nagy problémáidat, azt, hogy te hogy lélegzel, egyáltalán nem oldja meg. Azt, hogy te hogy lélegzel, azt oldja meg, hogy te a képességeid birtokában fogsz maradni. És ezért pont meg fogsz tudni tenni mindent, amit neked érdemes megtenni. Pont úgy, mint a mai történetben. Nem fogja megoldani a világjárványt, és a háborút sem fogja megoldani, de azt megoldja, hogy te cselekvőképes, kreatív, életképes legyél, és meg tud tenni, amire képes vagy, azt oldja meg. És az bőven elég, ha megoldja. Ezt nevezem jól lakásnak. És akkor a záró gondolat, záró történet így szól, hogy a maradékot összeszedték. Most megint, hát ismerve magunkat. Most, ha ezt úgy mi magyarok okosba csináltuk volna, ez a történet szerintem valahogy úgy fejeződött be, és pontosan annyi kenyér és hal volt, amennyire a népnek szüksége volt. A tanítványok körbe mentek, és mindenki jól lakott. Zárójel, azért, mert a maradékot. Szerintem ez lenne a mi változatunk, ez az okosba, kenyérszaporítás okosba. De itt nem ez történik. Ott van a maradék, mikor késő este van, biztos ez másnapra is el lehetne tenni. És tessék, ők adták, adjuk, holnap majd lesz egy holnapi nap, is. És akkor a záró mondat így szól, hogy ott a nép a maradékot visszaadja és odaadja. Hogy ebben azért az is benne van, hogy ez tényleg egy jó nap volt. És hogy ez a jó nap, hát annyira fölülmúlt azt, hogy gondoltuk, hát nyitottak voltunk, vágyakoztunk meg minden, de azért ez egy nagyon jó nap volt. És valahogy most van bennünk annyi bizalom és remény, hogy a következő napunk is Jézussal lesz. Ezért nyugodtan azt a maradék halat meg kenyeret nyugodtan odaadhatjuk, mert a következő nap is egy kalandosan izgalmas és szép nap lesz. Már alig várom, hogy följöjjön a nap.